Isten igét Sámuel második könyvének 11. részéből fogjuk olvasni az első 21 verset. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldé Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkel Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétála, láta a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű vala. És elkülde Dávid, és tudakozódik az asszony felül, és mondta egy ember: nem, de nem ezé Betsabé, Eliámnak leánya, a hitteus Uriás felesége. Akkor követeket külde Dávid, és elhozatá őt, ki beméne ő hozzá, és vele hála, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És fogad a méhében az asszony, és elküldvén megizené Dávidnak ilyen szóval: teherbe estem. Akkor Dávid izene Joábnak: küld haza hozzám a hitteus Uriást, és elküldi Joáb Uriást Dávidhoz. Mikor pedig eljutott Uriás ő hozzá, megkérdi őt Dávid Joábnak békessége felől, a népnek békessége felől és a harc folyása felől. Ezután mondta Dávid Uriásnak: menj haza és mosd meg lábaidat. Kimenvén pedig Uriás a király házából a király ajándékot külde utána. Uriás azonban lefeküvék a királyi palota bejárata előtt az ő urának minden szolgáival, és nem ment a maga házához. És megjelenték Dávidnak, mondván: nem ment le Uriás az ő házához. Akkor mondta Dávid Uriásnak: nem, de nem útról jöttél le? Miért nem mentél le a te házadhoz? Felele Uriás Dávidnak: az Isten ládája, Izrael és Juda nemzetsége sátorokban laknak, és az én uram Joáb és az én uramnak szolgái a nyílt mezőn táboroznak. Hogy mennék én be az én házamba, hogy egyem és igyam a feleségem és feleségemmel háljak? Úgy élj te, és úgy éljen a te lelked, hogy nem mi velem ezt. Mondta azért Dávid Uriásnak: maradj itt ma is, és holnap elbocsátlak. Ott marad azért Uriás Jeruzsálemben, aznap és másnapra kelve is. Ennek utána hivatá őt Dávid, és ő vele evék és ivék, és lerészegíté őt, és kiment estve aludni az ő ágyára, az ő urának szolgáival együtt, de házához nem ment alá. Megviradván pedig levelet ír a Dávid Joábnak, melyet Uriástól küldött el. Írá pedig a levélben, mondván: állassátok Uriást legelől, ahol a harc leghevesebb, és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék, és meghaljon. Lőn azért, hogy mikor ostromolja Joáb a várost, állatá Uriást arra a helyre, ahol tudja valahogy erős vitézek vannak, kijövén azért a városbeli nép megharcolának Joábbal, és elhullának egyesek a nép közül, Dávid szolgái közül, és a hitteus Uriás is meghalt. Követett külde akkor Joáb, és megizené Dávidnak az ütközetnek egész lefolyását. És megparancsolá a követnek, mondván: ha az ütközetnek egész lefolyását teljesen előadtad a királynak, és ha a király haragra lobbanva azt mondja néked, miért mentetek olyan közel a városhoz harcolni, avagy nem tudjátok-e, hogy lelövöldöznek a kőfalról? Kicsoda ölte meg Abiméleket, a Jérubóset fiát? Nem, de nem egy asszony üté agyon a kőfalról egy malomkődarabbal, és meghal a Tébesben? Azért miért mentetek közel a kőfalhoz? Akkor mondd meg, a te szolgád, a hitteus Uriás is meghalt.
Thank you.
az Isten emberéről nagyon sok jót olvasunk a Bibliában, és mind igaz dolgok, de nem volt egy tökéletes ember. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten szíve szerinti férfiú volt. És amikor ezt az ígét olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy hogy tud Isten kijelenteni róla ilyet? Isten mindig igazat mond. És egy embert nem kell leírni, vagy fölemelni, dicsőíteni, vagy elutasítani, csak egy tettér, vagy egy beszédéért. Mert igaz, hogy ebben a történetben, ahogy olvastuk, Dávid nagyot tévedett, hibázott, bűnt cselekedett, Isten ellen vétkezett. De van folytatás is, mert Isten adott neki kegyelmet. És erről is akarok szólni, hogy nem csak annyi, hogy Dávid vétkezett, hanem Dávid meg is tért. Istenhez közeledett. És nem csak ez az egy eset, amikor Dávid vétkezett, van más eset is, de minden alkalommal Dávid nagyon őszintén közeledett Istenhez. Nagyon, de nagyon komolyan. Amilyen mértékben vétkezett Dávid, olyan mértékben bánta meg a bűnét, és tért meg belőle. Amilyen nyilvánosan vétkezett, olyan nyilvánosan vallotta be az ő bűnét, és Istenhez való közeledését. És ezért mondja Isten igéje, hogy az én szívem szerinti férfiú. És elmélkedjünk most egy kicsit erről az esetről, meg úgy a kísértésekről általában. Ez az ige erre tanít bennünket, hogy ebből a bukásból lássuk meg, hogy mire kell odafigyelni. Ahhoz, hogy résen tudjunk lenni. És érdemes egy néhány pontban odafigyelni talán legtöbbet a kísértésről, aztán a bűnről, utána pedig a szabadulásról. Ahogy Dávid megszabadult a bűntől. Majd a következő vasárnap, ha az Úr kegyelmet ad, akkor a bűnének a következményeiről is többet kell szólni, mert nagyon mély következményei voltak ennek a Dávidnak a bűnének. Tehát a kísértést hadd lássuk meg egy kicsit, hogy hogy közelítette meg a kísértő Dávidot, és hogy kísérti meg a kísértő manapság is az embereket. Hitetleneket és hívőket egyaránt. A hitetlen emberek benne vannak a bűnben, mindenféle rosszban. A hívő ember, aki az Isten gyermeke, különféle kísértésekkel kísértve van, és résen kell legyen a hívő ember. Először ki akarom emelni azt, hogy az anyagi biztonságnak van egy kísértése, egy olyan vonzása, ami nem látszik rossznak az elején. És ki akarom emelni azt, hogy az anyagi javakat, amit adott Isten, a pénzt, a házat, a földeket, ilyen szempontból ezek lehetnek Isten ajándékai. De hogyha az ember csak az ajándékra figyel, és nem figyel az ajándékozóra, és megfeledkezik Istenről, mert anyagilag jól áll, akkor keletkezik a kísértés. És valahogy ez volt a Dávid életében, lőn pedig az esztendő fordulásokon egy bizonyos időre utal az ige. És ez az az idő, amikor Dávid megerősödött az ő királyságában, anyagilag, az ő hírneve, az ő bölcsesség, az ő jósága, az ő irgalmassága. Hát ugye a múlt vasárnap olvastuk a 9. részben, hogy milyen gyönyörűen viselkedik Méfibósettel, irgalmasságot gyakorol, szeret. Aztán a 10. részben olvashatjuk azt, hogy milyen győzelmei vannak, milyen bölcsen be tudta osztani az idejét, a katonaságát és mindent, hogy tudjon győzelemre vezetni mindent. És most úgy látjuk, hogy ez az ember egy kicsit megnyugodott abban. Na most már ez elég nekem, és van már mindenem, egy kicsit lazábbra lehet venni a hívő életet, a keresztény életet. És amikor valaki ezzel így viselkedik, akkor a kísértő be tudja csapni. Akkor. A gazdagról, akiről azt olvassuk, hogy a bolond gazdag, pontosan ebbe a csapdába esett bele. És ő ki is mondta, hogy én lelkem sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Pedig Isten arra tanít bennünket, hogy a mindennapi kenyér. Azért legyünk hálásak, azt köszönjük meg. De az ember olyan, hogy sok esztendőre jó legyen, és van egy ilyen veszélye ennek, hogy akkor elfelejti az ember Istent. És a kísértés ott van, hogy ma nincs is szükséged rá. Mindened megvan. Miért kérjed? Miért imádkozzál? És amikor enged az ember ezen a területen, akkor könnyen, de nagyon könnyen elbukik. Mint ha nem figyel oda, amikor az úton járunk, és nem ismerjük azt az utat, és nem figyeljük az utat előttünk, és nem olyan jó az út, hamar elbukik az ember. Na, ez történt Dáviddal. Testvéreim, figyeljünk erre, és tanuljunk ebből a történetből is. Hogyha a Jóisten megáldott bennünket anyagi javakkal, adjunk hálát, és ragaszkodjunk hozzá. És az anyagi javainkkal szolgáljunk, segítsünk. Isten erre rendelte ezeket az anyagi javakat. Az nem cél önmagában, hanem azok csupán eszközök. Dávid itt most nem látott jól és világosan. Elbukott. Egy másik terület, testvéreim, a kikapcsolódás és a pihenés kérdése. Megint kell mondani, ugye, hogy a pihenés az az Istentől rendelt idő. Ezért Isten azt mondta, hogy egy hétből 6 napon dolgozzál, de egy nap legyen az Úrnak szentelve. Megvan az ideje ennek is, a kikapcsolódásnak, a szabadságnak, meg ilyen szempontból, hogy ott hagyja az ember a munkát, és tudjon pihenni, testileg kikapcsolódni. És ez az Isten ajándéka lehet, de amikor ez már átüt lustálkodásba, és amikor az ember már a kikapcsolódás és a pihenést arra használja, hogy kedvezzen saját magának, úgy látjuk, hogy Dávid ebbe a csapdába esett bele, hogy azt mondta, hogy hát most már vannak embereim, mennek ők a harcba, én most már pihengetek, megvan minden, és lazábbul hagyhatom a hívő életet. Nem kell olyan komolyan venni azt. Lehet-e kicsit engedni? Erre is nézni, arra is nézni, hát végül is szabadság van, végül is megengedhetem magamnak. És itt van a csapdája a kísértőnek. Legyünk nagyon résen. Újra mondom, szükségünk van a pihenésre és a kikapcsolódásra. A szabadsági időre szükség van. De abban az időben is Istenre kell figyelni. Foglalkozni igéjével, imádkozni, és közeledni a Jóistenhez, szolgálni a Jóistennek. Hogy Dávid, nem ezt látjuk az ő életéből. Olyan érdekes, ugye, hogy este fele kelt fel, ám azok harcolni vannak, és hazajön az egyik katonája, aki ott van a 30 vagy a 37 hős között, olvashatjuk ezt az igében, Uriás, és ő nem megy be a házába, mert azt mondja, hogy menjek be, mert a katonák, a hadsereg ott alszik sátorokban, hát én nem engedhetem meg magamnak ezt a kényelmet, én is vállalom a sorsközösséget velük. Majd, amikor lesz idő, meg más alkalom lesz, amikor jövünk haza, és pihenni kell, akkor azt is kihasználom, de most nem ennek van az ideje. De Dávid nem ezt teszi is. Kockázatot vállal, ugye állandóan küldönc kell, jöjjön hírmondó, hogy milyen a harc lefolyása, milyen a menete, mert ő úgy látta, hogy neki jár most már ennyi. És amikor az ember azt gondolja, a hívő ember, hogy ő eljutott odáig, hogy most már egy kicsit engedhet, lazább lehet az életben, komolytalanabb, vagy léhább is lehet, ott már baj van, és elindult az ember a lejtőn lefele. Vigyázzunk, testvéreim, hogy ne menjünk ezen az úton. Aztán természetesen, hogy itt van a nemiség kérdése is, amit az Isten igéje nagyon figyelmeztet bennünket. Isten úgy teremtette a férfiút és a nőt, hogy a házasságban éljenek, és ajándéknak adta ezt a kincset. De az a helyzet, hogy Dávid is, meg azóta is az emberek elferdítették ezt, és azt mondták, hogy minek kell a házasságnak a kötele. Ha nem az a papír tart meg, mi eldöntöttük, és akkor együtt élünk, és megszöktetem, és csináljuk, ahogy jön. Ahogy szokták a világiak. És valahogy Dávid is beleesett ebbe az egészbe, ebbe a kísértésbe. És engedett. Engedett. Rögtön hozzá kell tegyem ezt, hogy mi sokszor bántjuk Dávidot ezért az esetért, és kevesebbet beszélünk Betsabéről. Bár róla is kell beszélni. Hogy hol fürdik egy nő, hogy hol jár olyan féleképpen, mert ellenállhatott volna. Ha mondjuk ebben az esetben még nem, mert talán nem tudta, ezt nem tudjuk pontosan, de amikor Dávid küld utána, mondhatta volna, nekem van férjem, én nem megyek. De nem mondta. Belement. Engedett. Mind a kettőnek megvan a bűne. Dávidnak is, Betsabénak is. Nem csak az egyik. Talán Dávidnak nagyobb a felelőssége. Mint király, mint az Istennek az embere, hívő emberként. De mindenképpen ez kísértés, hogy mit nézek, hova nézek, és kire gondolok. Ha nem csak a házastársamra, férjemre vagy feleségemre, hanem másra is, azt mondja az Úr Jézus, az már paráznoság. Amikor olyan tekintet, amikor olyan gondolat, olyan fantáziázás van, és ez a világnak a folyása olyan, hogy azt ülteti bele a gyermekben és a fiatalban is, hogy engedd szabadjára magadat, légy önmagad. Még akkor is, ha benned vadállat van, még akkor is, ha benned egy ilyen bűnre való hajlam van, akkor is engedd szabadjára magadat, mert éld világodat. Ezt mondja a világnak a menete, a folyása. Az Úr Jézus azt mondja, légy önmegtartóztató, várj a házasságig. Ki nevetnek, hogy miért ilyen maradi a hívő ember, a fiatal? Azért, mert ragaszkodni akar Isten igéhez. Mert amikor engedek kicsit a kísértőnek, akkor megy a lejtőn lefele. És Isten igéje, megint mondom, ajándéknak szánta a nemiséget a házasságban. És nem a házasságon kívül, hanem a házasságban. Nem a házasság előtt, hanem a házasságban. És amikor az ember betartja ezeket a kereteket, amelyek az ember javára vannak, akkor nagy áldása van. Mint a folyónak, amelynek megvan a medre. Ott folyik benne. Akkor megvan az áldás. Ha nincs meg, vagy ha túlcsordul azon, akkor károkat tesz, pusztít. Így van ez is. Nagyon kell vigyázni fiataloknak, azoknak, akik házasság előtt vannak, meg a házasságban levőknek is. Vigyázni kell. Egy másik terület, kísértésnek egy másik terület a hatalom kérdése. Mert amikor Dávid meglátta, nem fordult el, hanem azon gondolkodott, hogy akkor most már nekem királyi hatalmam van, és én azt csinálok, amit akarok, és küldött hozzá. Bár megtudta, hogy annak férje van, hogy ki a férje, egy nagyon hűséges katonája volt Uriás Dávidnak. És mégis azt mondja, elhozatta. Használta a hatalmát. Persze ellene állhatott volna Becsabé, de Dávid úgy gondolta, hogy én most már vagyok valaki. Parancsolhatok másoknak, azt csinálok, ami nekem tetszik. Na itt a kísértés. És ha nem engedek ennek, ha nem állok ellene, hanem engedek ennek a kísértésnek, akkor nagy veszélyben vagyok. Az Úr Jézus Krisztus nem véletlenül, hogy nagy hangsúlyt fektet az alázatosságra. Alázzátok meg magatokat, tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. Nem úgy, hogy uralkodni másokon, nem úgy, hogy más azt csináljon, amit én akarok, meg amit én mondok. A Dávid visszaélt az ő hatalmával. Bár Isten helyezte oda a hatalmi pozícióba, Isten adta a kezébe a királyi jogart, de ő nem helyesen használta. Saját kénye kedve szerint használta. És akkor, amikor Isten olyan helyre helyez bennünket, ahol mások felett is szolgálhatunk, dönthetünk bizonyos dolgokban, Isten nagyon, de nagyon elvárja, hogy alázatosan és hűségesen, komolyan végezzük ezt a munkát. Alázattal. Hát Dávid életéből ez hiányzott. Kísértés. Kísérthető minden ember, testvéreim. Még a legkülönb is, úgy, ahogy a cím mondja, hogy a legkülönb ember is kísérthető. A legkomolyabb hívő ember is kísérthető ezeken a területeken. De igaz az, hogy a kísértésnek ellene lehet állni. Állj ellene ezeknek a kísértéseknek. Állj ellene. És ez az ige, ami tanulságunkra iratott meg. A kísértés az még nem bűn önmagában. Ha engedek a kísértésnek, akkor esek bűnbe. És Dávid engedett a kísértőnek, és bűnbe esett. De mi a bűn? Hát a paráznaság. És Dávid a 12. részben elmondja tulajdonképpen, illetve megmondják Dávidnak, hogy mi volt az ő bűne, és mi a bűn igazából. Azt mondja Isten, miért vetetted meg az Úrnak beszédét? 12. rész, 9. vers. Ez a bűn. Hogy Isten megmondja, mert én jobban tudom. Úgy gondolom, hogy jobban tudom. Megmondja, hogy itt a határ, ez a határ javadra van. Utána van a szakadék, utána van a sodró folyó, tönkre tesz. Maradj ezen az úton! Hát az a korlát nem azért van, mert én rosszat akarok neked, hanem azért, mert jót akarok, figyelmeztetlek, ne menj tovább, mert szakadék van. Az ember azt mondja, hát beszéljen. És ez a bűn. Megvetetted az Úrnak beszédét, olyan dolgot cselekedvén, amely útálatos ő előtte. Ez a bűn. Útálatosság az Úr előtt. Ez nem csak egy olyan dolog, hogy hát elloptam valamit. Hát volt egy kalandom. Nem csak ennyi. Útálatos az Úr előtt. Sőt, tovább mondja Isten igéje, hogy tulajdonképpen olyan dolgot cselekedett Dávid, de ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Nem tetszik az Úrnak. Testvéreim, akkor, amikor bűnt cselekszik az ember, akkor az nem kedves a Jóistennek, és nem jó nekünk az embereknek. És a bűnnek a lényege az, hogy én azt gondolom, hogy megoldom magamba. Hogy én, ahogy én gondolom, amit én csinálok, ahogy én élem a vallásos életemet, ahol így én élem a jó cselekedeteimet, az nekem jó. És nem veszem figyelembe, hogy mit mond Isten. Isten nélkül, istentelenül akarom élni az életemet. Hitetlenül. Magamba. Mert van az útam, és én azon akarok járni. Én kiviszem, megoldom, megcsinálom, de Isten nélkül. És mindig, amikor emberek ezt akarták tenni, eljutottak valameddig, de mindig ártottak saját maguknak. Még akkor is, ha úgy nézett ki, hogy minden rendben van. Mikor a Bábel torony építői összejöttek, és azt mondták, hogy építünk egy tornyot, és ment, és sikerült a munka, és minden megvolt, ami kellett a sikerhez. Akkor Isten azt mondta, hogy ezt le kell állítani. Mert ezek nélkülem csinálják az egészet. És ez a bűnnek a lényege. Nem, minthogyha Isten nem akarja az örömünket, dehogy nem, ő éppen ezt akarja, hogy örüljünk, hogy boldogok legyünk. Ezért mondta el, hogy hogy kell élni. A mi javunkra. Nagyon vigyázzunk, mert a bűnnel nem szabad játszani. Bemocskolja az embert nagyon, de nagyon csúnyán. Csak egy néhány következményre hadd hívjam fel a figyelmet testvéreknek, mondom majd a jövő vasárnap, többet beszélünk erről, hogy mennyi huncutság, meg hazugság, hazugságra kellett, hogy kitaláljon Dávid, ahhoz, hogy valahogy fedezze el az ő vétkét. Mert hát haza kell hívni Úriást, és beszéljük rá, hogy menjen haza, most hagyja, felejts el a harcot, meg mindezeket a dolgokat. Aztán ez az ember nem enged, mert nem csak, hogy ő nem akarta, hanem ez volt a szokás. Ez volt a hagyomány. Ha elmentek harcolni, és mégis valaki haza kellett jöjjön, akkor kinn az utcán, vagy valahol a szolgák házába aludt egy ilyen katona, vagy egy előkelő vezető, nem ment be a házába. Sorsközösséget vállalt a harcoló hadsereggel. És akkor Dávid azt mondja, ez nem sikerült. Hát akkor csapok egy nagy bulit. Rendezünk egy valami bált, valami ünnepséget, és akkor legyen finom étel, meg ital, és azt olvassuk, hogy leitatta. Hát, ha elmegy az esze, akkor enged arra, amit én akarok. És még úgy se engedett. Hogy mibe keveredik bele az ember? Mibe keveredik bele? Jönnek a nem kívánatos dolgok. A bűnök egymás után meg se tudja gondolni az ember, mint amikor elindult a lejtőn, és nem tud megállni. Nem tud megállni. Beüti magát mindenbe, árt saját magának. És aztán majd Isten is elmondja, vigyázz, Dávid, mert elindultál ezen a lejtőn, még lejjebb fogsz jutni. Saját házadból lesz ellenséged, és tudjuk a történetet az ő életéből. Mert a bűnnek vannak következménye. A bűn nem csak olyan, hogy hát elvettem valamit. Hát volt egy kalandom. A bűnnek mély következményei vannak. Teherként nehezedik az embernek a lelkére. Mert a bűn olyan, hogy nem az emberhez való. Az embernek árt. Rosszat tesz. És mégis az emberek azt mondják, hát miért ne engedjem meg saját magamnak. Hát más is így él. De te látod, hogy másnak milyen gondjai vannak emiatt? Abban már nem lát bele az ember. Hát az Úr könyörüljön rajtunk, és testvéreim, ezt a fajta evangéliumot adjuk tovább. Mert amikor evangéliumot beszélünk, akkor a bűnről kell beszélni az embereknek. És nem
Nem egy kedves téma ez manapság. Nem szeretik az emberek erről hallani. De Isten akar erről beszélni. Hogy a bűn az bűn. A részegség, a paráznaság, ezek mind bűnös dolgok. A gyilkosság, a lopás, az erőszaktétel, ez mind bűnös dolgok, és Isten ettől meg akar szabadítani bennünket. De említettem, hogy nem csak a kísértésről és a bűnről szól ez az ige, hanem a szabadulásról is. A megtérés lehetőségéről. És hogy szabadul meg az ember? Hát egy néhány gondolat csupán. A bűnt inteni kell, testvéreim. És hála jó Istennek, hogy volt Istennek eszköze a Dávid palotájában is, a Nátán próféta, aki nagyon, de nagyon komolyan vette az ő szolgálatát. És oda ment Dávidhoz, 12. részben olvassuk ezt, és megmondta neki az igazat. Egyenesen, bölcsen, mert mondott egy történetet, és Dávid mindjárt rájött arra, hogy mit kell csinálni azzal az emberrel, és akkor Nátán azt mondja, te vagy az az ember. Te vagy az az ember. Tehát, hogyha én rejtegetem a bűnt, ha titkolni akarom a bűnt, akkor az mindig rosszabb és rosszabb. Nehezebb és nehezebb lesz. A bűnt inteni kell. Ezt mondja Isten igéje. Nem vádolni kell a bűnöst. Nátán nem ment a palotába körbe-körbe és mondta, hogy hallottátok, hogy mi történt. Ti nem voltatok itt? Hol voltak az ajtónálók? Hol voltak a szakácsok? Hol voltak a kóstolók, meg mindazok, akik ott voltak, biztos pohárnok, meg mindenféle szolga volt? Mi nem mondta, hogy ti nem láttátok ezt az egészet? Mi nem jelentettétek? Nem, hanem ő megy direkt odahoz az emberhez, aki vétkezett. És azt mondja, hogy te vagy az az ember, aki vétkeztél. Egyenesen megmondja. Erre tanít bennünket Isten igéje, testvéreim, hogy látod, hogy a te atyád fia vétkezik, akkor menj el és intsd meg. Erre akar nevelni bennünket Isten, és akar adni bölcsességet is, és erőt, hogy ezt tudjuk végezni úgy, ahogy az ő akarata van. Aztán van lehetőség megtérni a bűnből. Van lehetőség. Bár a bűn sebeket hagy, és olyan következményei vannak, amelyekkel számolni kell, de a bűnből meg lehet térni. Akármilyen mélységbe kerül az ember, meg lehet térni a bűnből. Meg lehet térni. És úgy látjuk, hogy Dávidnak Isten adott kegyelmet. Honnan tudjuk ezt? Hát a Bibliából, hogy beismerte az ő bűnét. És írt gyönyörű zsoltárokat, a 32. zsoltár, az 51. zsoltár, amelyben ő elmondja saját szavaival, hogy én hűtlen voltam Istenhez. És bocsásd meg hűtlenségemet. Mert hűséget ígértem neked, és azt mondtam, hogy hozzád fogok ragaszkodni, Istenem. És volt idő, amikor nem hozzád ragaszkodtam, hanem kívánságaimhoz, és a bűnhöz ragaszkodtam. És bevallja, mert így lehet megtérni, hogy az ember bevallja, beismeri bűnét. A nevén nevezi a bűnt. Hogy én bűnös vagyok, és ezt cselekedtem. Erre tanít a Biblia, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor ő megbocsát. És ott van ez a kicsi szó, a két betű, hogy ha. Mert nem mindenkinek. Azt mondják az emberek, hát Isten megbocsát. Olvastam egy cikket egyszer egy újságba, egy nagy híres labba volt, és azt mondta, hogy hogy képzelik el ezt a keresztények, hogy Isten a pokollal bünteti meg az embereket. Hát hol van akkor a szerető Isten? És ilyen fajta tévtanítást hirdetett az emberek között, a nép között. Isten azt mondja, hogy a bűnnek megvannak a következményei. És hogy a bűnt azt be kell ismerni, be kell látni. Nem lehet másképp megszabadulni, ha valaki beteg. Be kell lássa ezt. Ha az orvos megmondja, itt a baj, ez a probléma, ezt el kell fogadni. Lehet kérni más tanácsot is, más kivizsgálást is, biztos, de ha ez a helyzet több esetben, akkor elfogadjuk, Isten is ezt akarja, ez a szabadulás útja. Ha megalázkodok előtte, és hogyha az Úr útján járok, hát az Úr felszabadította Dávidot, és a terhét elvette, megbocsájtotta. Olyan csodálatos ez, testvéreim, hogy Isten ezt meg akarja, és meg tudja tenni. Akarom kérdezni, hogy megtapasztaltad már a szabadulásnak az örömét? A bűnből való szabadulásnak az örömét? Mert Isten akarja adni. Mert ha nem tapasztaltad ezt még meg, akkor Isten hív ma délután, jöjj hozzá bűnbánattal, komolyan, és vald meg bűneidet, mert ő meg tud szabadítani. És aztán még arra is szeretnék rámutatni, testvéreim, hogy a bűn következményeit El kell fogadni. Alázattal. Nagyon nehéz volt Dávidnak. És említettem a múlt vasárnap, hogy akkor, amikor kellett, hogy meneküljön, mert Absalom fellázadt, akkor volt egy ember a Saul háznépéből, Sémei, aki szidalmazta a királyt. Pedig ott volt az egész nép, úgy olvastuk, hogy jó lehet az egész nép és az erős férfiak mindnyájan a Dávid jobb keze és bal keze felül voltak, és mégis kővel haigálta Dávidot, és szidalmazták. Szidalmazta hát az embert. És vannak ilyen emberek, akik a bűnben így benne vannak, és akkor mit tesz az ember ezekkel? Akkor van egy megoldás, Joábnak, illetve Abisai azt mondta, hogy uram, hát hogy szidalmazhatja ez? Hát megyek is, megrövidítem egy fejjel. Semmi gond. Mert sokan így gondolják, hogy ez a megoldás. Szitkozódik? Na, befogom én a száját. Ó, könnyű az. Semmi gond. Azt gondolják, hogy ez így megy. Nem így megy. És akkor nézzétek, hogy Dávid mit mond. Azt mondja, íme az én fiam, aki az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet. Hogy ne cselekedhetné ez a benyáminita? Hagyjatok békét néki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki, ne talán reátekint az Úr az én nyomorúságomra, és jóval fizet meg nékem az Úr az ő átka helyett. Ez az ember nem azt mondja, hát én nem érdemelem ezt. Miért adja Isten ezt? Tudja, hogy miért adja Isten ezt. És elfogadja. És Abisai más alkalommal is, a 19. részben is találjuk, hogy ugyanezt javasolja. Amikor Sémei jön bocsánatot kérni, azt mondja, hogy uram, nem látod ezt a képmutatót? A kardom már régóta nem dolgozott. Engedjed? Mert ezt csinálja a világi ember. Már bosszúállás. Csapkodni. De azt mondja Dávid, most nem ez az idő. Miért? Mert elfogadja még a következményeket is. Tudja, hogy ő a hibás ezért, az én nyomorúságom. Ez az én nyomorúságom, amit én csináltam saját magamnak, és nem lázad. Nem lázad az ég ellen, és szépen csendben menekül. És mivel ezt így el tudja fogadni, Isten helyreállítja. Nehéz körülmények között. Ezért mondom, hogy a bűnnel nem kell játszani. A kísértésnek ellene kell állni, és a bűnt rendezni kell. Azt nem lehet elfelejteni. A bűnt nem lehet úgy, hogy kipihenem, vagy valami lesz. Majd az idő, az majd elrendezi. Nem rendezi el. Nem rendezi el az idő. Azt én kell rendezem az Istennel. Ahogy az Isten akarja, az Isten mondja. Mert ha nem, akkor csak jönnek a következmények, és rosszabb lesz. Ezért hirdetjük azt, hogy fiatal korban jó elfogadni az Urat, megtérni. Mert nagyon sok bűntől óvja meg magát az ember. Persze, hogy utána is van lehetőség a megtérésre, de beivódnak azok a szokások, és azok a következmények lesznek az ember életében. Azt is el lehet, és el kell fogadni alázattal, és hűségesen kell ragaszkodni az Úrhoz, mert az Úr valóban megbocsátja a bűnt és vétket, és beenged az ő országába, de vigyázni kell a bűnnel. Meg lehet szabadulni. Nem tudom, hogy milyen fázisban vagy ezen a területen, hogy megvallottad már bűneidet, vagy a következményeket éled, de jöjj az Úrhoz, és alázatosan fogadd el. Jónás is ezt tette. Amikor elment az Úr színe elől, ő beismerte, hogy én vétkeztem, mégis bedobták a tengerbe, mégis a hal gyomrába került, és nem lázat. Ezt érdemlem, Uram, amikor ott hagytam mindenemet? Hát nem, hanem ott a hal gyomrába imádkozik, és megtér, és megvallja bűnét, és azt mondja, hogy fogadalmat teszek, elvállalom, amit te mondasz, mert ez a következmény, és aztán megy Ninivébe, és nem tanácskozik testtel és vérrel, ez a megoldás. És ezt látjuk Dávidnál is, hogy megalázkodik, jár az úton, amit Isten mond, és amikor Isten jónak látja, akkor felemeli, és felhasználja. Ne lázadjak az Isten ellen, meg az események ellen. Fogadjam azokat el, az Isten kezéből, az Isten formáló kezéből jönnek az események, és sok minden, az emberek beszéde, az embereknek a viselkedése. Formálni akar engem az Isten. Nem az a kérdés, hogy mit kell csinálni azokkal az emberekkel. A világi ember azt gondolkodik, így gondolkodik. Mit tegyek? Menjek neki? Hogy szervezzem meg a bukását? Körbejárom, és vádolom, és bemocskolom mindennel. A hívő ember nem ezen gondolkodik, azon gondolkodik, én mit tudok ilyenkor tenni. Megalázkodok, imádkozok, és szolgálom az Urat. És hogyha ezzel a lelkülettel leszek, amikor az Úr jónak látja, felemel. Dávid helyreállt. A lelkében, a királyságában, a győzelmekben is, mert Isten vele volt, mert az ő útját járta. Hát én kívánom, testvéreim, hogy a kísértéseknek, bármilyen kísértéseknek álljunk ellene, a bűnt mindig rendezzük, idejébe rendezzük, nem éljünk el a bűnbe, ne hagyjuk, hogy öregbedjen a bűn, hogy sok legyen, és adjon az Úr győzelmet nekünk. Rendezzük a bűnt, az életünket úgy, ahogy Isten akarja. Amen.
Most a zenekar szolgálatát kérjük, ami után Szilágyi Margit testvérnő következik.
Olvasnék fel, Amit Gyökyösi Endre testvér írt, még az Anternából olvastam, a 2009-es évi számból. Recept a gyűlöletre. Délelőtt a szeretetről volt szó, és ennek az ellenszere, ami ellenáll. Recept a gyűlöletre. Ige hirdetésének egyik mondata hozott ide. Örülök, hogy eljött. Foglaljon helyet, s mondja el, mi volt az a mondat. A félretett, összegyűjtött harag. Felgyülemlik, és azt, a félretett, azt hiszem, hogy a félretett, összegyűjtött haragot hangsúlyozta, és ebből gyűlölet lesz. S azt öli, aki gyűlöl. Lassan, de biztosan. Ugye Pál apostolt idézte, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Erről is volt szó, igen. De gondolom, mást is szeretne még mondani. Igen, kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete miatt bomlott fel. Akivel együtt kellett laknunk, nem volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni a lelki köldökzsinórt. Szinte pórázon tartott vele, mint kisgyermekkoromban. S azt pedig egyik veje sem tudta elviselni, hogy elsősorban anyám kislánya legyek a házasságban, és nem feleség. Merem állítani, mindketten anyám elől menekültek el. Már évek óta egyedül élünk, anyám és én. Egy fedél alatt. De némán, keserűen, acsarkodva, robbanékony légkörbe. Hónapokkal ezelőtt rémülten döbbentem rá, rettenetes még kimondani is, gyűlölöm az anyámat. Kétszer tönkretett házasságom miatt. De ez a gyűlölet valóban engem öl. Míg a házasságban éltem, jóformán sose voltam beteg. Most kétségbe ejtően rosszalvó vagyok, szüntelen fáj valamim, szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak, megromlott az egészségem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem megyek, mert minden leletem negatív, csak éppen én vagyok pozitív beteg. Érzem, ha nem történik valami, a magam gyűlölete öl meg. Mondja, mit tegyek. Mit tett eddig? Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat. És mióta imádkozik ezért? Amióta tudom, hogy gyűlölöm. Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje? Nem. Olykor, ha tudtam, azért is imádkoztam, hogy szeretni tudjam. Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt? Hát, hogy szeretni tudjam. Tehát valami érzésre várt. Valami meleg bizsergésre a szíve körül, ugye? És az elmaradt. Így van? Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam az imában. Szeretnék valami mást ajánlani. Azért jöttem. Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy Isten tegyen az életével valamit. Így van? Igen, körülbelül így. Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban. A kereszten? Ott. És ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami tőlünk telik, hálából. Most édesanyjáért kellene valamit megtennie még. Legtöbbször az érzésekből lesznek a cselekedetek, de sokszor az elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak az érzések, vagy váltanak ki érzéseket. De mit tegyek? Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót az édesanyjával, és eközben imádkozzon érte, ha még tud. De mondtam, hogy gyűlölöm. Meg akar gyógyulni? Igen. Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is adott erről tanácsot, még az ellenség szeretetéről is ő példát mutatott. Hát mit tegyek hát, ha most orvos lennék, és receptet írnék? Biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen kiváltaná? Kiváltanám. Bevenné? Bevenném. Akkor ott van a papír és a toll, diktálnék egy receptet. Írja? Írom. Tessék. Hétfőn mosolyogva köszöntöm őt, és megkérdezem, hogy aludt. Kedden kitakarítom az ő szobáját is. Szerdán két szelet süteményt hozok neki. Írja, csak írja. Csütörtökön. Szerdán, igen, két szelet süteményt hozok. Csütörtökön elhívom sétálni. Hazafelé kérdezgetek, és hagyom őt, hogy beszéljen. Nyugodtan hallgastom. Pénteken megkérem, hogy zongorázz el azt a dalt, ami gyermekkoromban szokott. Már évek óta nem zongorázik. De kérnie szabad? Szombaton megkérem, hogy segítsen nekem azt a jó túros gombócot főzni, amit ő jobban tud, mint én. Vasárnap bemegyek hozzá a szobájába, amikor lefeküdt. Betakargatom, és megcsókolom. Pont. Egy hét múlva felkeres, és a többit megbeszéljük. A csókot is kell. Igen. Jaj. Hát miért jaj? Mert évek óta nem csókoltam meg. Vállalja ezt a hetet így? Megkísérlem. Isten segítse. Várom. Nem jött. Egy hétfő kora reggel telefonált sírva. Mikor tegnap ismét betakargattam, az én hidegszívű és kemény anyám felült az ágyba, és magához ölelt a fejem, éreztem, hogy könnyes a szeme, és azt mondta, de jó vagy hozzám mostanában. Akkor évek óta először éreztem, hogy szeretem az anyámat. Aztán hozzátette, adja másnak is oda ezt a receptet. Köszönöm, bevált. Tessék. Ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
Köszönöm. Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, amiután Szőke András testvér szolgálata következik. Thank you.
két ígeverset szeretnék felolvasni az Efézusi Levél 4. részének a 26. és 27. versét. Efézus Levél 4. rész 26-27. Ám haragudjatok, de ne védkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Szeretet nélkül lehetetlen élni. Az nem élet, ahol nincs szeretet. Hisz a költés azt mondja, hogy porszem az élet viszi a szél, csak a szeretet az, amely örökké él. Az Úr Jézus Krisztus a Golgotai kereszten a szenvedések közepette így kiáltott fel: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Szeretni tudta azokat is, akik őtet keresztre feszítették, kínozták, ütötték, verték, mert ő volt a szeretet. Az én áldott emlékű édesanyám, akit már az Úr 45 éve hazaszólított, a legszebb örökséget hagyta ránk gyermekekre. Azt mondotta: gyermekeim, míg éltek-e földi életben, nagyon szeressétek egymást és a jó Istent. Ennél szebb örökség nincsen, szebb hagyaték nincsen. Amíg élt, adta a szeretetet, s mikor elköltözött, hagyta ránk a szeretetet. Ahol szeretet van, ott nincs harag. De ahol szeretet nincsen, ott a harag feldugja a fejét, és azt arat, amit akar. A haragot egyszerű és jogos emberi érzésnek, tulajdonságnak tartjuk. A Biblia pedig azt mondja, hogy szálláskészítés az ördögnek. Szinte meghívjuk, megimitáljuk magunkhoz azzal, hogy haragot táplálunk. Még inkább, ha őrizgetjük őt a szívünkben. Mondja a Jóisten ígéje a példabeszédekben, hogy a haragra késedelmes bővölködik értelemmel, aki pedig elmében hirtelenkedő bolondságot szerez. A harag olyan falat épít ember és ember közé, ami az idő haladával csak egyre erősebbé válik, ezért nem engedi meg az íge, hogy a haragot hosszú ideig tartogassuk, és azt határozza meg, bármilyen problémánkat az életbe. A harag egy egyszerű dolog, mert mindkét felet lebékjúzza, gátolja mindenben, amit normálisan tennünk kellene. Nem mi uralkodunk felette, hanem az uralkodik mi fölöttünk. Egy idézetben olvastam, hogy egy ember, aki halálának közeledését érte, úgy gondolta, hogy halála előtt minden rendezetlen dolgát elrendezi, egy dolog kivételesen nyugtalanította. Volt egy jó barátja, akivel a legkisebb dolgok felett is sokat vitatkoztak, míg végül egymást megsértegetve nem is beszéltek egymással. De most üzenetet küldött hozzá, kérte, hogy jöjjön el. Amikor barátját meglátta, bizonytalankodva, de mégis bocsánatot kért tőle, mert úgy mondta, hogy nem akar az örökké valóságba haraggal elmenni. Kezet nyújtottak egymásnak, és úgy búcsúztak el. Minden úgy nézett ki, hogy rendezték dolgokat. De amikor barátja távozóban volt, utána szólt. Emlékezz csak rá, ha mégis felgyógyulok, ez nem számít semmit. Igen, gyakran testvéreim, a bocsánatkérések nem őszinté bűnbánások. Nem gondolunk arra, hogy Isten mindent lát, ő ismeri a mi benső emberünket. Sokan mondják, megbocsájtok, de nem felejtek. Mi lenne, ha jó Isten így tenne velünk? Csak az segít, ha idejében eltaszítjuk magunktól a jogot a tartós haragra. Ne menjen le a nap úgy, hogy haragban a szívedben, mondja a Jóisten ígédbe. Csak a ma tied, a holnapra még ígéreted sincs. Pont aki békülést tartod ilyen kevés értékűnek, hogy egy bizonytalan nap reményében halogatod, haraggal a szívedben tönkreteszed az Istennel való kapcsolatot is. Nem tudsz hozzám menni, hogy embertársadon keresztül átgázolj. Figyeld hát a napot, mert alkonyodik, békülj ki, hogy békességed legyen. Visszahatás. Ha feldulod a békéjét másnak, ne véd, hogy a tiéd megmarad, hisz azt mondja a szava az írásnak, aki szelet vet, vihart arat. Ha sújtasz a harag ostorával, visszacsap a vége, ne feledd, ha más perzselsz gyűlölet szikrával, lángba borul saját kebeled. Mit ér neked, hogyha megalázhatsz, megsebezhetsz érző szíveket? Hát öröm az néked, hogyha láthatsz te miattad hulló könnyeket? Mit ér az is, ha tőled reszketnek? Nem adsz, nem is nyersz szeretetet. Embertársi szívükben megvetnek, hideg, üres így az egész életed. Nem épülhet boldogságod vára, más kínjár a szenvedésére, összeomlik azon nem sokára, saját magad gyászos vesztére. Mások baja, könnye szenvedése, ha gyönyörrel tölti szívedet, ez az érzés a pokol termése, majd oda is juttat tégedet. Ha a lelked vágyódik békére, szívedben ne hordoz haragot. Igyekezz a mások örömére, benned is csak így vesz az lakot. Szeress mást, és téged is szeretnek. Áldás kívánj, és áldva leszel. Boldogsága örök lesz lelkednek, mit Istentől a mennybe veszel. Amen.
Mielőtt az igéből szólnék, ahhoz, amit a délelőtt elmondtam, még csak egy rövid mondatot. Az augusztus első hetében a Hargita táborban lehettek süketni a testvéreink is, több mint 100-an az egész országból. Szatpáról is volt egy csoport, és nagyon hálásak voltak az Úrnak, hogy ezt megadhatta nekik. Az Úr megadta azt is, hogy voltak olyanok, akik megismerték az Urat. Azok közül, akik bár füleikkel nem hallanak és nem beszélnek, de a Szentlélek hangján az igét meghallották. Hálásak ezért ők az Úrnak. És egy igét is szeretnék most még felolvasni, mielőtt röviden szólnék. A Tesszalonikaiakhoz írt első levél, 4. rész, 3. versét szeretném olvasni, főleg az első felét. 1 Tesszalonika 4:3. Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Olyan ígét olvastunk, és olyan dolgokat ír úgy az Ószövetségben Sámuel proféta, mint Pál apostol, amely úgy néz ki, hogy mindig aktuális. Aktuális volt, és az is marad, amíg a világ világ. És Isten azért figyelmezteti ennyit az ő népét, mert nagyon fontosnak tartja ezt. Ez egy örökös harc. Örökös harc azok számára, akik az Úr gyermekeivé lettünk, hogy felvegyük a harcot régi énünkkel, kívánságainkkal, gondolatainkkal, tekintetünkkel. És sokszor dönteni kell, nagyon sokszor kerülünk döntéshelyzetbe, hogy választom az Urat, és választom a szentség útját, vagy engedek az ördögnek, aki kívánságaimat úgymond meglovagolja. Választom az Urat, vagy választom a tisztátalanságot. Nagyon jól tudjuk az ígéből azt, hogy a paráznaságot Isten már a gondolati szinten is elítéli. Nem kell feltétlenül tetlegességig fajuljon a dolog. Isten azt mondja, hogy aki már gondolatában vétkezik, azt ő elítéli, és előtte az nem állhat meg. És a mai délután számunkra is egy figyelmeztetés. Ebben a világban sok olyan dolog van, olyan újságok, oldalak, és sokszor beszédben és különböző viccekben ilyen utalások szerepelnek, amely bennünket bűnre csábíthat. El kell tökéljük azt, hogy akarunk az Úré lenni mindennek ellenére. És szükséges az, hogy kérjük naponként az ő segítségét, hogy a kísértésnek ellenálljunk, és amennyire tőlünk telik, viselkedésünkkel, magatartásunkkal, magaviseletünkkel másokat se vigyünk kísértésbe. Azt mondja az ige, hogy kicsinnyáj az, amely az Urat követi. Sokszor nem népszerű a világban az, ha valaki tisztán akarja az Urat követni, teljes tisztaságban, gondolatilag és minden szinten. De azt is mondja az ige, hogy ne félj, te kicsinnyáj, mert tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot. Az ilyen kicsinnyájé az ország, amely felvállalja az Isten követését minden korszellem ellenére, és bármit mond az ördög, akkor is az Urat követjük. Lehetséges ez. Az Úr Jézus azért halt meg, hogy mi nem magunknak éljünk, hanem annak, aki érettünk meghalt és feltámasztatott. Ez lehetséges. Nem magunk által. Látjuk azt, hogy Dávid is elesett. És azt mondja az ige, hogy aki áll, az meglássa, hogy el ne essék. Lehetséges megállni. Ha őszintén az Úr elé állunk, és naponként kérjük az ő vizsgáló kegyelmét, és engedjük azt, hogy megvizsgáljon, és hogyha az ördög elejtett, akkor jövünk hozzá bűnbánattal, ő megbocsájt, és lehet tovább menni a mi útunkon őt követve. És igaz lesz ránk az, ahogy mondja az Úr, hogy szentek legyetek, mert én, a ti Istenetek, szent vagyok. És lehetünk Istennek szeplőten gyermekei, bármiféle elvetemedett nemzetség között is élünk, ahogy Pál apostol egy másik helyen fogalmaz. Az az imádságom, és hiszem, hogy mindannyiunknak az az imádságunk, hogy legyünk az Úr igaz, tiszta és hűséges gyermekei. egész lényünkben, egész valunkban, szívünk legmélyén, ahol talán senki nem látja, vagy amit látnak is az emberek, az legyen Istennek tetsző. És ráhozza, az ő nevére hozza a dicsőséget.
Hálát adunk neked ezért a napért, köszönjük ezen a mai napon is, mutattad az utat, a te fényeddel, világosságoddal világosítottad azt, segíts Urunk, hogy ezen az úton járjunk, hogy szeressük egymást, és hogy szentségben és tisztaságban éljünk ebben a bűnös világban, ahol annyira gyűlölik az emberek egymást, téged. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hozzád ragaszkodjunk és egymáshoz. Add, Urunk, hogy ez ne csak elmélet legyen, ne csak szó legyen, hanem gyakorlat is. Segíts erre mindnyájunkat. Amen.